Jó napot kívánok! Ez a Híradó extra kiadása az új kormány eskütétele napján. Az áprilisi választások eredménye nyomán új kormány alakul Magyarországon, a régi kormányfővel az élen. Az úgynevezett harmadik köztársaság hatodik miniszterelnöke és hetedik kormánya teheti le ma az esküt. Két napon át tartott a kormányprogram vitája a parlamentben. Az utolsó felszólalások után már mondja viszont válaszát a kijelölt miniszterelnök, úgyhogy már is kapcsoljuk a parlamentet. Nemes Tamás reggel óta figyeli az eseményeket. Szervusz, mi történt eddig?
Jó napot kívánok! Itt az országgyűlésben minden készen áll ahhoz, hogy a kijelölt miniszterelnök és a leendő kormány tagjai letegyék az esküt. Ahogy már te is említetted, a kormányprogram vitáját tárgyalták meg. Ellenzéki képviselők és kormánypárti képviselők szólaltak ma fel, nagyjából 10 órás időkeretben tárgyalják ugye a kormányprogramot, ma már csak egy olyan 10 képviselő mondta el, nagyjából ugyanazt a véleményét, amit már tegnap is hallhattunk. Most Gyurcsány Ferenc kijelölt miniszterelnök mondja viszont válaszát, aki azt mondta, hogy a viták helyett meg kell valósítani a célokat, azaz véghez kell vinni a kormányprogramot. Jelenleg is beszél a kijelölt miniszterelnök, ezt kövessük figyelemmel.
Megváltoztatni a világot? Én azt gondolom, hogy nem. A politikusoknak az első számú feladata, hogy átalakítani az országot annak érdekében, hogy az intézményeinkben, szabályainkban ott rögzült igazságtalanságból egyre kevesebb és kevesebb legyen, mert ha igazságtalan az ország, akkor ezt az igazságtalanságot nagyobb részt a társadalmi együttműködéseknek intézményekben és szabályokban rögzülő kivetülése határozza meg. Ha igazságtalan az ország, és sokan kivetettnek találják magukat benne, akkor át kell alakítani. Azzal nem megyünk sokra. Ha azt mondják nekem szavakban, hogy igen, alakítsuk át, de egyébként minden érvük arról szól, hogy miért őrizzük meg a jelent. Azzal nem megyünk semmire, hogyha nekem azt mondják, hogy Magyarország sikere és jövője tehetséges polgáraiban van, de egyébként pedig minden második mondatuk az, hogy az állam hogyan tegyen még többet. Ha komolyan vesszük, hogy ez az ország polgárainak tehetségére, szolgarmára épül, akkor csak olyan világot lehet teremteni, amely utat nyit, és több felelősséget is ad, mert jog és felelősség. Felelősség és lehetőség. Kéz a kézben járnak. Ez lehet az egyetlen vezérőelv. Én a haladás pártján vagyok. Azt gondolom, hogy az országnak ez az érdeke. Azokat hívom támogatónak, akik ugyanezt akarják. Azokat, akik nem csak feleselni tudnak, hanem, hogy mondják, alkotni is. Akkor gyerünk, alkossunk. Itt a lehetőség. Alkossunk egy jobb világot. Alkossunk programot, hogy jussunk egyről kettőre. Akik védeni akarják a ma erényeit csak és erre futja, azok védeni fogják a ma hibáit is. Akiknek nincsen bátorsága a ma hibáival szembe menni, és nincsen bátorságuk változtatni, azoknak nincsen bátorságuk, tehetségük és elszántságuk neki menni az igazságtalannak. Nekünk pedig van. És nem csak bátorságunk, hanem programunk is. Programunk, ami abból indul ki, hogy először is meg kell mondani, hogy miről szól az ország. Miről szól az, hogy mi magyarok milyen szerepet kívánunk itt Európában és a világban. Aztán jön a kormány, a végrehajtó hatalom, és ennek a programnak a részeként mindjárt hétfőn, legelső munkanapján a kormány javaslatok sorát fogja megtenni. Aztán kedden újra ül a kormány, és újra javaslatokat fog tenni. És azt várjuk társadalmi partnerektől, azt várjuk a parlamentben ülő sokaságtól, hogy alkotó vitában segítsen átalakítani az országot, nem a kormánypártok javára, nem a kormánypártoknak kedvezve. Ugyan dehogy? Hát ki gondolná? Az országért. Nem beszélni kell az elhivatottságról, cselekedni érte. És akik azt mondják, hogy együttműködést kívánnak, azt mondom, hogy rendben. Működjünk együtt. Működjünk együtt a változtatásokban. Aki csak abban akar együttműködni, hogy tartsuk fenn a státuszkót, az mozdulatlanságra kívánja Magyarországot ítélni, mozdulatlanságra az igazságtalanságban is, a reményvesztettségben is. Mi meg fölemelni akarjuk az országot. Akik együtt akarnak működni, azok nem félnek attól, hogy találkozunk és tárgyalunk. Azok nem félnek attól, hogy ne állandóan feltételeket fogalmazzanak meg, hogy miért éppen ne találkozunk, miért éppen ne tárgyaljunk. Azt kérték, hogy beszéljek világosan az ország gazdaságáról és a felelősségünkről. Majd akkor tárgyalunk. Megtettem. Világosan és egyértelműen. Nem csak arról, hogy most hol tartunk, hanem arról is, hogy mi ebben a felelősségünk. És azt mondom, tessék tárgyalni, nincs más út, meg kell egyezni. Tessék minden lehetőséget erre felhasználni. Megismétlem újra. Akkor jár el helyesen a kormány, hogyha mielőtt ő maga dönt arról, hogy mit nyújt be az országgyűlésnek. Önök jobban tudják, nagyon sokuk nálam lényegesen régebb óta ül itt az országgyűlésben. Hogy a kormánynak az alkotmányosság szerint úgy kell eljárnia, hogy először az országos érdekegyeztetésben ott ülő partnerekkel egyeztet, mert ezt írja elő a törvény, aztán a kormánynak előterjesztése van, és azt a parlamenthez hozza. Akik működtették a társadalmi partnerség intézményeit, azok ezt tudják. Én ennél többet javaslok. Azt mondom az ellenzéknek, hogy mielőtt a kormány tárgyal, előtte tárgyaljunk. Legutóbb a nyilvánosság volt a vita tárgya, utóbb ismét ez került elő. Ám legyen. Üljön ott a magyar sajtó. Ha ez a feltétel. De tárgyaljunk. Az a lehető legkönnyebb megmondani, hogy miért nem tárgyalunk. Találni mindig okot arra, hogy ne kelljen tárgyalni. Tudják mit? Üljön ott. Mert őszintén szólva, nem az dönti el, hogy 3 kamera van ott, vagy 4 újságíró. Tudják mit? Ha az a feltétel, hogy ne nálunk, akkor önöknél. Tudják mit? Ha nem jó az vasárnap, legyen a szombat. Tudják mit? Tárgyaljunk. Ez a legfontosabb. Tárgyalni és tárgyalni. Megpróbálni nem befelé fordulni saját igazságainkban. Megérteni, hogy saját igazságaink minden bizonnyal nem képviselik az egészet. Az a demokrácia lényege, hogy értjük és elfogadjuk, hogy saját igazságaink minden bizonnyal csak részigazságok. Magyarországnak a dualizmus koráig is visszamenőleg rendkívül kevés, igazi demokratikus és nagyon kevés igazi parlamenti hagyománya van. Muszáj megtanulnunk együtt élni ebben az országban. Nem lehet úgy élni, hogy az egyik nemzetinek mondja magát, és azt gondolja másikról, hogy ő nem az. Nem lehet úgy élni, hogy az egyik magyarnak gondolja magát, a másik azt gondolja, hogy másikról meg azt gondolja, hogy nem az. Nem lehet folyamatosan kiátkozni egymást a nemzeti közösségből. El kell tudni fogadni, hogy az alkotmányosság keretei között jó polgárai vagyunk ennek a hazának, még ha vitatkozunk is. És hát akkor is igaz, hogyha egy sor ügyben fent fog maradni a vita, de sokkal több az, ami összeköt bennünket. Ami összeköt bennünket, az nem egyszerűen csak történelmi múltunk, nyelvünk, kultúránk, a nemzeti örökség, de összeköt bennünket az a széles talapzatú demokratikus alkotmányos szerződés is, amelyre épül a köztársaság. Meg kell érteni, hogy szociáldemokratának, liberálisnak, konzervatívnak egyaránt van elég tágas hely a demokratikus Magyarországon. Meg kell tudni érteni, hogy oktalanság a baloldalt kommunistázni, a jobboldalt fasisztázni. Oktalanság a liberálisokat nemzetvesztő, jó ég tudja minek nevezni. Oktalanság. Sokkal inkább arra van szükség, hogy engedjük végre, hogy ez a nagyon kevés közös hagyomány, ami van, ez a kevés hagyomány, ez tisztelhető és becsülhető legyen, és nyitottsággal gondolni arra, hogy mindegyikünk keresi a maga demokratikus gyökereit ebben a szörnyűséges 20. században. Hogy nincs azzal probléma, hogy azt mondja az egyik, hogy Deákban, Adrásiban vagy Ötvösben látja politikai történelmi előzményét. Ám legyen, a nemzeti liberalizmus nagyjai voltak ők. Ám legyen. Őszintén szólva, azzal sincs baj, ha valaki azt mondja, hogy Tisza Kálmán vagy Bethlen. Persze, hogy vitatható történelmi politikai örökségük, igen. Hogy van ennek az örökségnek olyan része, amelyre az új magyar demokratikus Magyarország olyanként tekinthet, amely ezen vagy azon a ponton előzmény lehet? Igen. És persze, hogy azt mondjuk, hogy tessék elfogadni, hogy Mónustól Kétlig vagy éppenséggel Bibóig van más örökségi elem is. Olyan nehéz elfogadni, hogy különbözőek vagyunk. Olyan nehéz elfogadni, hogy ezt az országot így együtt fogjuk csinálni. Nézzék! Demokratikus kormányok jönnek és mennek. Ez az életrendje. Az az életrendje, hogy az emberek választanak, hogy kire bízzák a kormányzást, és közben mások kritikával folyamatosan arra kényszerítik a kormányzókat, hogy újra és újra megkérdezik maguktól, hogy jó úton járunk-e, alternatívát mutatnak a sokaságnak, és készülnek arra, hogy előbb-utóbb ők fognak kormányozni. Nyilván így fog történni. Hogy a kormánypártiak arra készülnek, hogy sokáig fognak kormányozni, hogy az ellenzék meg arra, hogy mielőbb visszatér a hatalomba, ez így van rendjén. Ettől nem jó és nem rossz, sem egyik, sem másik. El kell tudni fogadni egymást. Ha nem tesszük, akkor azon az ország veszít, nem mi. Mi itt el fogunk vitatkozni egymással. Azt hinni, hogy majd egy okos hozzászólás, egy ügyes odavágás népszerűséget fog hozni, ugyan kérem, de hogy fog. Népszerűséget az fog hozni, hogy ebben az országban végre azt fogják gondolni majd sokan, hogy olyan politikai vezetése lett Magyarországnak, amely érti a felelősségét, és érti, hogy hazáról és haladásról együtt kell beszélni, és a feleselés helyett az együttműködés cselekvő felelőssége az jobb. Sokat beszéltünk programról. 3 percet adjanak, hogy beszéljek valami másról is még itt a végén, amelyek nyilván a személyes meggyőződésünk arról is, hogy minek látom a saját szerepünket politikusként. Mert persze a programok alakítják az ország dolgát, meg alakítjuk azt is, meg alakítják azok a személyiségek is, akik ezt a politikát képviselik kormányon vagy ellenzékben. Nem gondolom, hogy demokratikus politikusként a nemzet kiválasztott vezetője lennék. Nem gondolom, hogy bármilyen fajta válteszi lelkülettel, erős, differenciálatlan küldetéstudattal kell végezni ezt a munkát. Azt gondolom, hogy elsősorban is azzal a hittel kell végezni a munkát, hogy az ember messze van a tökéletestől, mégis arra törekszik, hogy ellenőrizhető és számon kérhető, hogy egyetlen egy tagja a demokratikus sokaságnak, amelynek most, vagy akinek most nagyobb a felelőssége, hogy nem ér többet vagy kevesebbet csak azért, mert most kormányon van, vagy csak azért, mert ellenzékben. Hogy nem a miénk Magyarország, hanem Magyarország mindahányi, aki ma van, és azoké is, akik ezt megteremtették a múltban. Hogy demokratikus politikusok vagyunk. Ez a legfontosabb. Ekként fogok viselkedni, és arra fogom inteni kormányom valamennyi tagját, annak támogatóját, és azt fogom kérni az ellenzéktől is, hogy ilyen módon tegye a dolgát. Konzervatívként, liberálisként vagy szociáldemokrataként. Mert a legfontosabb kérdés, hogy nem maradni, hanem haladni az összekört bennünket. Hogy alakítani a világot, partnerei lenni számtalan országnak, sok-sok régiónak, felvenni a kesztyűt és nem megijedni ettől. Igen, hibázni fogunk. Azt tudom mondani, azt szeretném, hogyha sokkal kevesebbet hibáznánk, mint amennyi jó döntésünk lesz. De nyilván fogunk hibázni. Meg fog időnként bicsaklani majd éles látásunk? Nem, ez így képzavaros. Fogunk-e majd rosszul dönteni? Igen, fogunk. Fogják majd időnként azt mondani, hogy a tökéletlenség, vagy éppenséggel a hiúság, vagy az indoklatlan becsvágy oktalanul beárnyékolt a döntéseinket. Biztosan lesz ilyen. Azt tudom mondani, hogy nem fogunk megijedni a döntésektől. Megpróbálunk a döntésekben a lehető legnemesebb módon viselkedni. Vezetni próbáljuk az országot, de nem próbálunk meg uralkodni, én pedig nem próbálok meg vezérként viselkedni. Nem fogom magamat másnak mutatni, mint amilyen vagyok. Sok esetben gyötrődő, helyenként csetlőbotló embernek, aki el akarja végezni a dolgát. Nem történelmet kívánok írni, hanem egy jobb ország megteremtésében szeretnék nagyon sokakkal együttműködni, mert ezt az országot sok ezrek, százezrek és milliók tehetsége teheti jobbá. Ebben van nekünk is dolgunk. Nem pici, de messze nem a miénk az egész. Felkészültünk a feladatra. Felkészültünk és készen állunk arra, hogy teremtsünk egy új Magyarországot. Közösen sok millióval. A magyar hazáért és a köztársaságért. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, a vitát ezzel lezárom. Tisztelt köztársasági elnök úr, miniszterelnök jelölt úr, tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink! Most a kormányprogramról történő határozathozatalra és ezzel egyidejűleg a miniszterelnök megválasztására kerül sor. Kérem valamennyi képviselőtársamat, hogy ellenőrizze szavazógépét. Kérem képviselőtársaimat, akinek nem működik a gépe, most jelezze. Tisztelt képviselőtársaim, az alkotmány 33. szakasz 3. bekezdése a következőképpen rendelkezik. A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés tagjai többségének szavazatával választja. A miniszterelnök megválasztásáról továbbá a kormány programjának elfogadásáról az országgyűlés egyszerre határoz. Tisztelt képviselőtársaim, Sólyom László köztársasági elnök úr az országgyűlés 2006. május 16-ai ülésén ismertetett átiratában azt javasolta, hogy a Magyar Köztársaság országgyűlése Gyurcsány Ferenc urat válassza meg a Magyar Köztársaság miniszterelnökének. Tisztelt képviselőtársaim, most a kormányprogramról és a miniszterelnök személyéről az alkotmány 33. szakasz 3. bekezdése alapján egy szavazással dönt az országgyűlés. Felhívom ezennel figyelmüket, hogy a kormányprogram elfogadásához és a miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének, azaz legalább 194 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, elfogadják-e az előterjesztett kormányprogramot, és ezzel egyidejűleg megválasztják-e Gyurcsány Ferenc urat a Magyar Köztársaság miniszterelnökének. Kérem, most szavazzanak! Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! Köszönöm, azért kimondom a határozatot. Magyar országgyűlés 206 igen szavazattal, 159 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül a kormányprogramot elfogadta, és Gyurcsány Ferenc urat Magyar Köztársaság miniszterelnökévé megválasztotta. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, most a miniszterelnök ünnepélyes eskütétele következik. Kérem önöket, hogy szokásainknak megfelelően álljanak fel.
Elnök asszony, Fróne Imre, rendőrszázados, a díszhegység parancsnoka, kérek engedélyt a történelmi zászlók behozatalára.
Az engedélyt megadom.
Zászlóvivők, díszőrhelyre lépés. In doi.
Pedig felkérem Gyurcsány Ferenc miniszterelnök urat, fáradjon a terem közepére, és tegye le az esküt. Podolák György jegyző urat pedig, hogy olvassa elő az eskü szöveget.
Én Gyurcsány Ferenc,
esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, és annak népéhez
hű leszek.
Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Miniszterelnöki feladataimat
a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása
és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, kérem foglaljanak helyet. Most felkérem Nyakó István jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök urat pedig, hogy kézjegyével lássa el az esküokmányokat. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Engedjék meg, hogy engedjék meg, hogy a magam és az országgyűlés nevében én is kívánjak miniszterelnök úrnak eredményes munkát és nagyon sok sikert a jövőben. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt vendégeink, most a történelmi zászlók kivonulása következik. Köszönöm szépen, köztársasági elnök úr, miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, most mintegy fél órás szünetet rendelek el. A szünet végét majd csengetés jelzi, ezt követően a kormány tagjainak eskütételére kerül sor. Viszontlátásra fél óra múlva az ülésteremben.
A miniszterelnöki eskütétel és a kormányprogram elfogadása után, mint ahogy hallották Szili Katalin házelnöktől, egy rövid félórás szünet következik. Ez egy technikai jellegű szünet. Itt készítik, ez alatt az idő alatt készítik elő azokat a papírokat, okiratokat, amelyek a kabinet tagjainak a kinevezéséhez szükségesek. Úgy tudom, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök most már meglátogatja Solyom László államfőt a hivatalában, és ott együtt tekintik át a kinevezéshez szükséges dokumentumokat, és ezeket alá is kell írniuk. Tehát ez a fél óra nagyjából erről szól. A szünet idejére a stúdiója szó.
Köszönjük szépen Nemes Tamás a parlamentből, és megyünk majd vissza oda a szünet után hozzád, és követjük az eseményeket. Nézzünk egy kicsit a dolgok hátterébe. Átalakult kormányszerkezettel kezdi meg munkáját a második Gyurcsány kabinet. Az eddigi 14 helyett 11 minisztérium lesz, és a tárcák mellett új kormánytestületek jönnek létre. Megszűnik a közigazgatási államtitkári, valamint a címzetes államtitkári poszt, és nem lesznek tárca nélküli miniszterek sem. A cél a politika, a pénzek és egyéb erőforrások szétválasztása az igazgatástól. Az ellenzék éppen azt bírálta a kormány felépítésében, hogy a pénz máshol van, mint a felelősség.
Gyurcsány Ferenc már a kormányalakítási tárgyalások elején bejelentette, hogy nem szakértői kabinetet akar alakítani, hanem politikusokból állítja össze csapatát. Abból sem csinált titkot, hogy kevesebb minisztérium lesz, mint az előző ciklusban. A miniszterjelöltek közül talán csak az első Gyurcsány kormányban szociális miniszteri posztot betöltő Göncz Kinga külügyminiszteri jelölése okozott meglepetést. A régi tárca vezetők közül hatan maradnak a helyükön. Gráf József, Kóka János, Lampert Mónika, Persányi Miklós, Petrétei József és Feres János. Három minisztérium hatásköre megváltozik. A gazdasági és közlekedési tárca az informatikai ügyeket is felügyeli. A belügyminisztérium korábbi formájában megszűnik. Helyette jön létre az önkormányzatokat és területfejlesztést felügyelő ugyanilyen nevű tárca. A rendészeti szervek pedig az igazságügyhöz kerülnek. A korábbi kancellária miniszter Kis Péter irányítja a munkaügyi minisztériumot. Ide kerülnek vissza a szociális ügyek. Kis Péter egyúttal a miniszterelnök politikai helyettese is lesz. Hiller István az összevont oktatási és kulturális minisztériumot vezeti. Nem volt még miniszter Molnár Lajos az egészségügyi, Szekeres Imre a honvédelmi, illetve Szilvási György a miniszterelnöki hivatal vezetésére jelölt politikus. A közigazgatás csak Molnár Lajos számára jelenthet teljesen újat, mert Szekeres Imre és Szilvási György korábban már volt államtitkár. A miniszterjelöltek a kijelölt kormányfőnek felelősségnyilatkozatot tettek, amire az elmúlt 16 évben még nem volt példa.
A nyilatkozatban azt rögzítjük, miniszterjelöltek és kormányalakításra felkért miniszterelnök, hogy milyen módon veszünk részt közösen, ők is és én is. Az országreformban, az államreformban.
A minisztériumok elsődleges feladata a jövőben a jogalkotás, a törvényelőkészítés és a kormányzati döntések végrehajtásának menedzselése lesz. A reformjavaslatokat az újonnan megalakuló Államreformbizottság koordinálja majd a kormány fővezetésével. A bizottság célja, hogy átlátható viszonyokat teremtsen a közszolgáltatásban és hatékonnyá tegye annak működését. A testület titkárságát irányító alelnöknek Gyurcsány Ferenc az első miniszterelnöksége idején éppen általa menesztett pénzügyminisztert Raskovics Tibort kérte fel.
Az Államreform Bizottság az egy döntéselőkészítő testület. Tulajdonképpen azért van rá szükség, hogy az egyes részterületeken megteendő lépések azok nagyon szoros egységben és összhangban legyenek egymással.
A szintén új szervezetként megalakuló Nemzeti Fejlesztési Ügynökség foglalkozik majd a fejlesztési stratégia kialakításával. Javaslatot tehet a kormánynak arra, hogy mire menjen a következő 7 évben megszerezhető csak nem évi 1000 milliárd forintos uniós támogatás.
A mi dolgunk az, és a fejlesztési politikai kabinetnek kell majd ezt eldönteni a kormány részeként, hogy mik azok a világos célok, jól kiválasztott prioritások, amik mentén ez az ország egy lényegesen jobb ország lesz 7 év múlva. egy olyan ország, amely fenntarthatja azt a fejlődést, amit ezzel a pénzzel beindít.
A tervek szerint lesz egy harmadik, a minisztériumokat kiszolgáló hivatal is, amelynek felállítását az Argentinából hazatérő humán erőforrás menedzser Szetei Gábor irányítja majd. Az új testületekről szólva Gyurcsány Ferenc többször is hangsúlyozta, hogy azok nem döntéshozó, hanem javaslattevő szervezetek lesznek, amelyek a miniszterekkel együttműködve dolgoznak majd.
A kormány hivatalos megalakulása mellett minden miniszternek van egy-egy személyes története is. Nézzük meg most a tárcavezetők és a miniszter jelöltek utolsó napját. Válogattunk, van, aki volt és másút lesz miniszter, van, aki nem volt, most meg először lesz miniszter, és van, aki volt, de a soron következő kormányból kimarad. Göncz Kinga az első, aki volt és lesz is. A szociális tárcától átül a külügybe, amit egy életen át csinált, felcseréli valamire, amivel soha még nem foglalkozott. Nem véletlen, hogy új munkahelyét még a régi szociális esélyegyenlőségi szemmel térképezte föl.
Lemezlovas, hangos, zeneszó, tánc, nevetés. Talán el sem hinnék, de ezek a képsorok egy budapesti munkahelyen készültek, munkaidőben. Nem is akárhol, az Esélyegyenlőségi Minisztériumban. De még mielőtt bárki is azt gondolná, hogy a szaktárca egyik legújabb reformját gyakorolják a dolgozók, eláruljuk a jó hangulatokat. A különleges munkanap ugyanis különleges alkalmat takar.
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium dolgozóinak ezen a bulin szeretné Göncz Kinga miniszterasszony megköszönni az együtt töltött 20 hónapot.
Tehát amolyan meglepetésparti ez, mert hogy ez a nap volt Göncz Kinga utolsó munkanapja a minisztériumban. Ezért hát a búcsú és a sok-sok ajándék.
Kinga, aki a nem adott felbe ének a barna lánya Lázár, emlékszem, persze.
Csörnyő gyerek.
Nem egy olyan minisztériumnak elképzelt valamiben dolgoztunk, amit talán kívülről annak látszott. De egy nagyon jó baráti, közvetlen viszony volt, nagyon gyorsan lehetett elérni a minisztert, nagyon gyorsan lehetett ügyet intézni.
Nagyon intelligens, nagyon okos az, hogy nagyon jó vele dolgozni. Magától is sokat követel, de a munkatársaitól is végig nagyon sokat követel.
Így jellemezték kollégái Göncz Kingát, aki pedig így emlékszik vissza az elmúlt majd két évre.
A csapat, én azt gondolom, hogy nagyon jó volt. Ez egy nagyon szerethető minisztérium. Nagyon sok vitánk volt persze, főleg mikor eleinte a különböző minisztériumokból összekerülő egységek elkezdtek együtt dolgozni, hát egész más nyelvet használtak, egész más eljárásmódok voltak. Én azt hiszem, hogy mindenki számára nagyon izgalmas volt ez a közös gondolkodás és ennek az összeépítése.
Göncz Kinga azt mondja, ezért is fog hiányozni az Esélyegyenlőségi Minisztérium.
Hát ez az iroda közvetlenül.
20 hónapig volt ez a szoba a miniszterasszony második otthona. Ez is hiányozni fog, mondja. A tökéletesen berendezett szobában már nem sok minden emlékeztet Göncz Kingára. Rég összepakolt már. Személyes tárgyai bedobozolva várják, hogy elszállítsák őket. Azt mondja, mindent visz.
Ez egy nyári Gyula nevű fotoművésznek képe. Ezt nekem csinálta ilyen nagyba. És abban az a fantasztikus, hogy ez lebontották a házat, és kiderült, hogy valószínűleg egy magból, vagy valami egész piciből egy ilyen fantasztikus gyökérzet nőtt ki. Tehát az, hogy tud megkapaszkodni egy fa, és életképessé válni.
Ez ki volt itt rakva a falra?
Igen.
Viszi magával?
Viszem, persze.
A gyors kép és szobamustra után irány vissza a buliba. Göncz Kinga azt mondja, nem szívesen hagyja magára kollégáit. Elvégre is itt, most ő az ünnepelt. Persze, mint mondja, gondolatban félig meddig új munkahelyén jár. Igaz, a külügyminisztériumot még az esélyegyenlőségi miniszter szemével nézte meg. Nos, hibát első látásra nem talált.
Van mozgássérült WC is. Utána nagyon büszkék voltak, hogy ez egy olyan minisztérium, ahol mondjuk fogyatékos emberek számára is mindenfajta komfort adott.
Soha nem volt miniszter, de még csak a közigazgatásban sem dolgozott a leendő egészségügyi tárcavezető. Molnár Lajos neve nem ismeretlen, egészségpolitikai vitákból vált ismerté. Kórházigazgatói bőrfotelt hagyott a miniszteri bársonyszékért. Terveiről utolsó kórházbeli napján beszélt.
Viszontlátásra, szervusztok! Búcsú a kórháztól és valószínűleg a Fehér Köpenytől is. Molnár Lajos ebben a szabolcsi kisfaluban Nyírbátorban született, amely arról híres, hogy motoros és kiváló zenei fesztiválokat rendeznek. Na meg arról is, hogy itt született, sőt iskolatársa volt leendő minisztertársa Veres János is. 1971-ben diplomázott, utána sokfelé megfordult.
A legjobban szerettem Nyírbátorba körzeti orvos lenni, mert akkor lettem orvos, meg az a szülőfalom. Aztán a legjobban szerettem Salgótarjánba fülorgégész lenni, mert gyönyörű vidék, egy gyönyörű szakmát tanultam, kiváló emberek voltak ott, és az akkor voltak kicsik a gyerekeim. Aztán a legjobban szerettem Afrikában dolgozni, mert egy más ország, egy más kultúra. Ez egy csoda volt. És aztán a legjobban szerettem Bécsben dolgozni, mert gyönyörű város, otthon éreztem magam, és közel volt Budapesthez. És a legjobban szerettem a BM kórházban dolgozni, mert megtanultam egy másfajta számomra ismeretlen kultúrát, hogy megismertem a fegyveres testületeknek a fegyelmét és a csapatszellemet.
A 90-es évek közepén már az egészségügy gazdasági politikai részével is foglalkozott. 1995-ben a Bokros csomag után arra figyelmeztetett, hogy nem jöhet olyan megszorítás, amely pénzeket von el az egészségügytől.
A politika sajnos észrevette, hogy hozzá lehet nyúlni a szociális, de amit veszélyesebbnek tartok az egészségügyi ellátórendszerhez.
Amikor már a Szent István Kórház igazgatója ironikusan felveti, hogy futballklubbá kellene alakítani az intézményt, mert úgy véli, úgy több támogatást kapna. 2004-ben ismét hallott magáról. A Financial Times-nak azt nyilatkozza, hogy a magyar orvos elit egy része érdekelt a hálapénz fenntartásában. A Magyar Orvosi Kamara etikai vizsgálatot indít ellene.
A kollégák egy része támadott, és a kollégák egy másik része meg kimondta, hogy a támadás az igaztalan volt. Hiszen a kamara vezetésének egy része támadott, a kamara etikai bizottsága pedig kimondta, hogy nem igaz a vád. Én úgy gondolom, hogy sokfélék vagyunk orvosok. Nagyon kevesen szeretik közülük a hálapénzt, a többségnek ez nem jó.
Molnár Lajos azt mondja, a Szent István Kórházban is szeretett dolgozni, mert kiváló munkatársai voltak. Amikor 2004-ben menesztik a kórház éléről, távozik az egész vezérkar.
Megyünk utána mosogatni.
De meleg.
Azt állítja, 4-5 évente van egyetlen nyugis napja. A Híradó is egy ilyen kivételes napon találkozott vele, de elszánt és felkészült a nagy és sokféle feladatra.
Annyival több lesz a segítségem, meg a munkatársam, meg a lehetőségem és az eszközöm. Én úgy gondolom, hogy ez nem fárasztó lesz, csak más, és biztosan azt fogom legjobban szeretni. Amellett, hogy a legjobban szerettem mindazokat a munkahelyeket, ahol dolgoztam.
Politikus, aki kormánytagból pártvezető lesz, Juhász Ferenc csütörtökön búcsúzott a Balaton utcai épülettől és munkatársaitól.
De mindig korán kezdi a napot. Gyakorlatilag hajnalban mondhatom azt, mert reggel 7-kor, sőt, volt már egy példa, hogy 3-7-kor már bent volt, és késő estig.
Leginkább az irodájában ebél, de nagyon sokszor a legénység étkezdében, tehát nem különböztette meg, hogy ő most máshová tartozik.
Juhász úrnak a munkabírása rendkívüli volt.
Ilyennek ismerték meg Juhász Ferencet kollégái az elmúlt évek alatt. Maga a honvédelmi miniszter is azt állítja, napjai bizony megállás nélkül munkával teltek. Nem csoda hát, hogy a minisztériumban töltött utolsó néhány ura is erről szól.
Ma még rendesen be vagyok táblázva, tehát hogyha itt megnézzük a csütörtöki programomat, akkor itt tulajdonképpen még este 8-kor is kezdődik programom óránkénti váltással.
Ezt még gyorsan alá kell írni a miniszter úrnak.
Egészen pontosan egy nyugdíjaztatást kell szignózni, mert hogy ez a feladat is még Juhász úrra vár. Igen, ő egyébként Irénke a titkárnő. Leveleket intéz, telefonokat bonyolít. Egy szóval Juhász Ferenc jobb keze.
Annyit tegyem már meg, hogy Stefán úrnak szól, hogy egy fél órával később megyek. Egy fél órával később megyek, úgy készülök, jó? És a kocsi meg jöjjön.
Mert hogy rohanni kellene vissza a parlamentbe, pedig az irodában is lenne tennivaló, csomagolni, az ajándékról nem is beszélve, mert Juhász Ferenc erre is gondolt.
Van egy olyan kép, amivel én búcsúztam a kollégáktól, de egy másolata van, hogyha segítés megfogja, akkor ez a védelmi tárca vezetése egy vidám asztalnál Az érdekesség az, hogy soha nem voltunk így együtt.
Ilyen. Juhász Ferenc szerint a képen mindenki szerepel, aki nem számít.
A vezérkari főnök úr, Harvi András, ez egy zseniális karikatúra, azt nagyon ügyesen eltalálták. Akkor itt mellette Tömböl László, Braun László, Mikita János, ők a katonai vezetők. Utána az asztalnál a minisztériumi vezetők üldögélnek.
Hát, a honvédelmi miniszter azt mondja, kollégái mellett leginkább a munka hiányzik majd neki. Igaz, egy dolgot szívesen elfelejtene, az iraki háborút.
Egyszer ott azzal szembesülni, hogy bennünket is terrorcselekményért, és meghalt a katonánk, hát azt nem kívánom senkinek.
Sok idő azonban ezúttal sincs az emlékezésre, persze, hogy most is a munka szól közbe. Irány tehát a parlament, ahová még utoljára hajthat be szolgálati autójával, honvédelmi miniszterként.
Ezek voltak tehát az általunk kiválasztottak, de nézzük meg az eskütétel előtt a teljes miniszteri tablót, a 11 tárcavezetőt és a kancellária vezetőjét.
Gyurcsány Ferenc igazi meglepetést Göncz Kinga külügyminiszteri jelölésével okozott. Az előző ciklus szociális minisztere azt a külügyminisztériumot vezetheti, amelybe visszakerül az európai ügyek képviselete. A régi új földművelésügyi miniszter jelölt Gráf József. Gyurcsány Ferenc őt a józanész emberének, igazi agrármenedzsernek tartja. Mint mondta, azt várja tőle, hogy a kemény harctól se riadjon vissza, ha védeni kell a jó minőségű magyar áruk piacát. Az oktatási és kulturális miniszter jelölt Hiller István. A szocialista pártelnök elsődleges feladata lenne, hogy segítse az oktatásban és a kulturális életben elindult változásokat. Kis Péter az összevont szociális és munkaügyi tárcát vezetheti. Ő lenne a miniszterelnök politikai helyettese is, az úgynevezett baloldali csúcsminiszter. Az SZDSZ-es Kóka János maradhat a gazdasági és közlekedési miniszter. A kormány legfiatalabb tagjától patrióta gazdaságpolitikát vár a kijelölt kormányfő. Lampert Mónika az önkormányzati és területfejlesztési miniszter jelölt. Ő felügyelheti majd az önkormányzati és közigazgatási reformot. Az egészségügyi tárca élére Molnár Lajos kerülhet. Őt a kijelölt miniszterelnök nehéz embernek tartja, akire ugyanakkor a következő 4 év legnehezebb feladata, az egészségügy reformja vár. A környezetvédelmi és vízügyi minisztérium élén Persányi Miklós maradna. Gyurcsány Ferenc szerint ezen a területen csak civil miniszter tud igazán sikeres lenni. Petrétei József az igazságügyi és rendészeti miniszter jelölt. Ő felelne azért is, hogy az államreform jogszabályi előkészítése magas szintű és támadhatatlan legyen. Szekeres Imrét a honvédelmi tárca élére jelölte Gyurcsány Ferenc. Feladata a honvédségnél elindult változások befejezése és a profi haderő kialakítása. Szilvási György a kancellária miniszter jelölt. Gyurcsány Ferenc szavaival a pontosság minisztere. Ő lehet az államigazgatás reformjának vezető politikusa. Beres János maradna a pénzügyminisztérium élén. Tőle elsősorban az egyensúly megteremtését várja a kijelölt miniszterelnök.
Lassan vége a parlamenti szünetnek, lassan, és ahogy azt korábban láthatták, Gyurcsány Ferenc már letette a hivatali esküt, soron következnek majd tehát az új kormány tagjai. Nézzünk be a házba, ott van Nemes Tamás, ahogy már láthatták is. Szervusz még egyszer, Tamás, ugye tart a szünet, ugyebár. Na most addig, amíg látjuk a soron következő eseményeket, a miniszterek eskütételét, addig beszéljünk arról, hogy mi volt délelőtt, mi volt a vitában.
Pontosan 9 órakor elkezdődött a kormányprogram vitája. Ugye ez volt a második nap, mert az igazi nagy vita, az expozék, a miniszterelnök jelölt, akkor még ugye jelölt volt, felszólalása is ugye tegnap volt, és lehet azt mondani, hogy az igazi fontos és nagy érveket már tegnap elmondták, ma 10 képviselő mondhatta el álláspontját. Nagyjából ugyanannyi kormánypárt és ugyanannyi ellenzéki képviselő szólalt fel. Az első néhány felszólaló a tervezett oktatást, külpolitikát, gazdaságot, közjogot, államreformot és egészségügyet érintő részéről beszélt. Hiller István pártelnök, miniszter jelölt, természetesen már az oktatásra és a kultúráról beszélt. Azt mondta, hogy a tárca vezetőként majd az lesz a célja, hogy a nemzeti identitás megőrzése mellett a kultúrát modernizálja, ez a terve Hiller Istvánnak. A kormányprogrammal kapcsolatban Németh Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő kritikának adott hangot. Nagyjából ő is azt ismételte meg, ami a külügyi bizottságban már elhangzott, mármint a Fidesz részéről, hogy nem értik Göncz Kinga kinevezését, nem értik azt, hogy hogyan kerülhetett a külpolitika irányítása a Göncz Kinga kezében. Németh Zsolt egyszerűen azt mondta, hogy semmit mondó, tulajdonképpen alibi program, mármint a kormányprogram külpolitikát érintő része, alibi program, és hogy szerint Göncz Kinga kinevezésével leértékelődik a kormányprogramnak a külpolitikát érintő része. Fodor Gábor szabaddemokrata országgyűlési képviselő az államreformról beszélt, ennek szükségességéről, azt mondta, hogy ez elkerülhetetlen a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. Latorcai János, a KDNP politikusa pedig a választási ígéreteket kérte számon a kormányon. Felszólalt még két-három képviselő, közöttük Csáki András, a Magyar Demokrata Fórum politikusa, aki az egészségügyért aggódott, igazából azt mondta, hogy ha szabaddemokrata irányítású lesz az egészségügyi tárca, akkor szerinte veszélybe kerülhetnek az egészségügyi reformok. Mondott egy példát, hogy ma Magyarországon 400 euró jut egy főre, ennyit költenek egészségügyre Magyarországon egy fő esetében, és azt mondta, hogy ez még a legkeletibb országokban is több ez az összeg. Gyénémet Erzsébet természetesen a fővárosról beszélt, a budapesti programokról beszélt, azt mondta, hogy a kormányprogram olyan fejezeteket, olyan részeket tartalmaz, amely biztosítja, hogy Budapest tovább fejlődhessen. Azt mondta, hogy a fejlesztésekre is lesz pénz, a már megkezdettekre is, és azokra is, amelyek a jövőben várhatóak. Példaként említette az ötös metró előkészítését. Pokorni Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője nagyjából megismételte Orbán Viktornak, a Fidesz elnökének a tegnapi vezérszónokladban elmondott beszédét. Ő szintén azt mondta, hogy úgy fogalmazott, hogy szava hihetőségét meg lehet kérdőjelezni a kormánynak, mert hogy a kormányprogram sincsen összhangban a választási ígéretekkel. Ha szerinte a kormány nem tartja be a választási ígéreteit, akkor megkérdőjelezhető lesz az, hogy a kormányprogramot be lehet-e tartani. Ezután következett ugye a viszontválasz. Gyurcsány Ferenc erre a 10 órás vitára mondta el viszontválaszát. Az akkor még kijelölt miniszterelnök azt mondta, hogy vita helyett összefogásra lenne szükség. Arra lenne szükség, hogy a képviselők a program megvalósítása, egy jobb Magyarország, egy új Magyarország megvalósítása érdekében fogjanak össze. Érdekes bejelentése volt, amikor azt mondta akkor még kijelölt miniszterelnök, hogy a vasárnapra tervezett, ugye ezt tegnap jelentette be, hogy vasárnap ötpárti találkozóra hívja a parlamenti pártok képviselőit, hogy olyan kétharmados törvényekről tárgyalhassanak, amelyek az államreformhoz, államigazgatás reformjához szükségesek, hogy erre meglepődésnek adott hangot, hogy erre miért nem jön el a Fidesz és a KDNP képviselője. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ha kell, és ez a kifogása a két pártnak, hogy nem akarnak eljönni, akkor legyen nyilvános, jöjjön el a sajtó, ha nem vasárnap akarják, hogy legyen ez a találkozó, akkor legyen szombaton. Bármikor, csak a lényeg az, hogy az ország érdekében tulajdonképpen tárgyaljanak, beszéljék át ezeket az ügyeket. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy az ország miniszter elnökként az ország érdekében fog dolgozni, de azt mondta, hogy nem hatalmi alapon, tehát nem uralkodni akar, hanem valós kormányzás szeretne.
Tamás, itt közben mi hallgatunk, nézzük az élőképeket az ülésteremből és a folyosokról, és ugye látjuk, hogy tart még a szünet, és odabenn egy kis terefere, lézengenek, kevesen vannak, mennek még a formaságok ez alatt, az idő alatt. Mögötted is ott a képviselők a folyosón beszélgetnek. Mi zajlik egyébként a parlamentben? Mi van oda benne a házban, azon kívül, amit a képen látunk?
Mondhatnám azt, hogy ünnepi hangulat van. Ugye egy kormány jobb esetben 4 évente egyszer teszi le ugye az esküt. Mégis azért kicsit megbontotta ezt a hangulatot az a délelőtti vita, ami ismét lehet azt mondani, hogy személyeskedésektől sem volt mentes, mert kormánypárt és ellenzéki oldalról is azért beszólongattak egymásnak a képviselők. Most ugye a közjogi méltóságok, akik meg voltak hívva az eskütételre, és a nagykövetek is, tulajdonképpen a szünet idejében kormányprogramról beszélnek, kormányműködésről beszélnek. Van, aki az ülésteremben maradt, és ott van, aki pedig hát a büfében teszi ugyanezt. Természetesen sok képviselőt elkísért a családja, a miniszterelnököt is, és hát ilyenkor megtárgyalják az eseményeket, és azon kívül elkészítik azokat a családi képeket, amelyek gondolom majd bekerülnek a fotóalbumba. Amúgy magát a szünetet az egy technikai ok indokolja, mégpedig az, hogy a kormány tagjainak az eskütételéhez bizonyos átiratokat át kell olvasni, és ezeket jóvá kell hagyni. Most Sólyom László köztársasági elnök szobájában Gyurcsány Ferenc közösen tekinti át ezeket az iratokat, és ezeket látják el kézegyükkel, hogyha majd a szünet befejeződik, akkor az új kormány tagjai is letehessék az esküt.
Igen, azt tudod-e, hogy mi a ladies program, tehát hogy a hölgyek és családtagok ilyen alternatív programja, amíg a képviselők a formaságokra várnak?
Igazából most a szünetben van alternatív program, eredetileg ugye ők is követték természetesen az eseményeket. A karzaton figyelhette és követhette, figyelte mindenki ugye a beiktatást, és hát erre vár mindenki, tehát túl messzire nem mer senki menni idézőjelbe az ülésteremtől, mert ugye arra várnak, hogy megszólaljon a parlamenti csengő, és mindenki visszamenjen az ülésterembe, és folytatódjon az ünnepélyes eskütétel.
Igen. Mi a délutáni program aztán?
Az eskütétel után több irányba zajlanak az események, mert van politikai része is az eseményeknek, és van az ilyenkor már megszokott protokolláris része is az eseményeknek. Sólyom László köztársasági elnök úgy volt, hogy délben ez feltehetőleg csúszni fog, átadja a kinevezéseket az új kormány tagjainak, majd jó pár minisztert már ma be is iktatnak hivatalába, tehát délután a miniszterek, az új miniszterek már a kinevezés átvétele után már el is foglalják székhelyüket, tehát a minisztériumokat. Ez az egyik oldal, tehát erre mondtam azt, hogy ez mondjuk egy protokolláris része a folyamatnak. A politika része pedig az, hogy amint itt megtörténik az eskütétel, és a új kormány tagja leteszik az esküt, akkor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is, és a szocialista frakció is átmegy a képviselői irodaházba, és ott váratlan egy órakor, ha ez nem csúszik, frakciülést tart az MSZP, ahol váratlan a miniszterelnök bejelenti a reformlépéseket, hát a kormány reformlépéseknek nevezi, ugye az ellenzék megszorító intézkedésekről beszél, tehát a miniszterelnök a frakció elé tárja a konkrét programokat.
Azt az MSZP frakció ülésen tudjuk meg, vagy majd holnap az Országos Érdekegyeztető Tanács előtti bejelentés alapján, hogy mi ennek a csomagnak, most reform vagy megszorítás, oly mindegy, a tényleges dolog akkor lesz persze nyilvánvaló, hogyha ez negatív, akkor megszorítás. Más kérdés, hogy a célja a reform, de hogy ezek már délután ilyen formában a frakció előtt nyilvánosak lesznek, vagy majd csak holnap az OÉT-en?
A frakció előtt biztos, hogy nyilvánosak lesznek, csak ez egy zárt frakciülés lesz. Hát mi újságírók természetesen azon leszünk, hogy minden információt megszerezzünk erről az ülésről és a reformokról, vagy a megszorító csomagról. De a lényeg az az, hogy ugye, ahogy te is említetted, hogy holnap az érdekegyeztető tanács ülésén már megtárgyalják ezeket a csomagokat, tehát legkésőbb ott ki kell derülnie annak, hogy valójában a kormányprogram konkrétan miket tartalmaz. Ami pedig a későbbi menetrendet illeti, nem sokat pihenhet a kormány, mint ahogy eddig sem tette, mert holnap már az érdekegyeztető tanácson ülésén ugye feltételek komoly vita várható majd a bejelentett intézkedésekkel kapcsolatban. Vasárnap, ahogy említettem, Gyurcsány Ferenc az öt parlamenti párt képviselőjét, vezetőjét ugye egyeztetésre hívta a kétharmados törvényekkel kapcsolatban, és hétfőn már kormányülés van, tehát hétfőn már az új programokról, az új javaslatokról tárgyalniuk kell a kormány tagjainak. A szünet lassan a végéhez közeledik, én abból gondolom, hogy a képviselők érkeznek vissza. Arról volt szó igazából, hogy pár perces csúszás elképzelhető, hát feltehetőleg azért ilyenkor az ünnepi hangulat miatt is nehezebb visszahívni a képviselőket az ülésterembe.
Igen, azért úgy látom itt a képekből, hogy messze van még az, hogy a 300, hát nincs most 386, mert aztán 21-en nem voltak, vagy nem szavaztak, tehát minden esetre, hogy tele legyen az ülésterem. Ha már itt a hétvégi menetrendig eljutottunk, és említetted a tervezett öt pártit, mi most a Fidesz és a KDNP kifogása, és mivel érvelnek az ellen, hogy elmenjenek és elfogadják a miniszterelnök, most már miniszterelnök meghívását?
A tegnapi érveket tudom mondani, ugye az új miniszterelnöki bejelentésre még nem reagáltak, nem is volt módjuk még idejük reagálni a két ellenzéki párt képviselőinek. Tegnap a Fidesz szóvője, Szijjártó Péter azt mondta, hogy az indokolja, azért nem mennek el erre a megbeszélésre, mert megint idézőjelben megint zárt ajtók mögött zajlik majd, és szerintük ezekről a kétharmados törvényekről, a kormányprogramról, a fontos államreformhoz szükséges intézkedésekről nem zárt ajtók mögött, nem az öt pártnak külön kell tárgyalnia, hanem miért nem hozzák ide a parlamentbe, miért nem itt tárgyalják meg a nagy nyilvánosság előtt ezeket a javaslatokat. Most kiderült a miniszterelnök viszontválaszából, hogy ez változni fog ez a helyzet, mert a miniszterelnök most azt mondta, hogy jó, legyen nyilvános, legyen ott a sajtó, és legyen akkor, amikor az ellenzék akarja, úgyhogy ez egy új helyzet, feltehetőleg így ebből a kibővített sajtóval, kibővített megbeszélésen már az ellenzék is ott lesz, de ne menjünk ennek elébe, délután ezt mindenképpen kiderítjük és megtudjuk, hogy végül is az ötpárt egyeztetésen ott lesz a Fidesz és a KDNP.
Nagyon jó. Tamás, köszönjük most egy pár pillanatra. Visszavesszük a szót és megmutatjuk még egyszer a nézőinknek a kormány szerkezetet. Azt a kormány szerkezetet, ugye, ami most már egy átalakult formátum, ezzel kezdi meg munkáját a második Gyurcsány kabinet. Az eddigi 14 helyett 11 minisztérium lesz, és a tárcák mellett új kormánytestületek jönnek létre. Megszűnik a közigazgatási államtitkári, valamint a címzetes államtitkári poszt, és nem lesznek tárca nélküli miniszterek sem. A deklarált cél a politika, a pénzek és egyéb erőforrások szétválasztása az igazgatástól. Az ellenzék éppen azt bírálta a kormány ilyen felépítésében, hogy a pénz máshol van, mint a felelősség.
Gyurcsány Ferenc már a kormányalakítási tárgyalások elején bejelentette, hogy nem szakértői kabinetet akar alakítani, hanem politikusokból állítja össze csapatát. Abból sem csinált titkot, hogy kevesebb minisztérium lesz, mint az előző ciklusban. A miniszterjelöltek közül talán csak az első Gyurcsány kormányban szociális miniszteri posztot betöltő Göncz Kinga külügyminiszteri jelölése okozott meglepetést. A régi tárca vezetők közül hatan maradnak a helyükön. Gráf József, Kóka János, Lampert Mónika, Persányi Miklós, Petrétei József és Feres János. Három minisztérium hatásköre megváltozik. A gazdasági és közlekedési tárca az informatikai ügyeket is felügyeli. A belügyminisztérium korábbi formájában megszűnik. Helyette jön létre az önkormányzatokat és területfejlesztést felügyelő ugyanilyen nevű tárca. A rendészeti szervek pedig az igazságügyhöz kerülnek. A korábbi kancellária miniszter Kis Péter irányítja a munkaügyi minisztériumot. Ide kerülnek vissza a szociális ügyek. Kis Péter egyúttal a miniszterelnök politikai helyettese is lesz. Hiller István az összevont oktatási és kulturális minisztériumot vezeti. Nem volt még miniszter Molnár Lajos az egészségügyi, Szekeres Imre a honvédelmi, illetve Szilvási György a miniszterelnöki hivatal vezetésére jelölt politikus. A közigazgatás csak Molnár Lajos számára jelenthet teljesen újat, mert Szekeres Imre és Szilvási György korábban már volt államtitkár. A miniszterjelöltek a kijelölt kormányfőnek felelősségnyilatkozatot tettek, amire az elmúlt 16 évben még nem volt példa.
A nyilatkozatban azt rögzítjük, miniszterjelöltek és kormányalakításra felkért miniszterelnök, hogy milyen módon veszünk részt közösen, ők is és én is. Az országreformban, az államreformban.
A minisztériumok elsődleges feladata a jövőben a jogalkotás, a törvényelőkészítés és a kormányzati döntések végrehajtásának menedzselése lesz. A reformjavaslatokat az újonnan megalakuló államreformbizottság koordinálja majd a kormány fővezetésével. A bizottság célja, hogy átlátható viszonyokat teremtsen a közszolgáltatásban és hatékonnyá tegye annak működését. A testület titkárságát irányító alelnöknek Gyurcsány Ferenc az első miniszterelnöksége idején éppen általa menesztett pénzügyminisztert Draskovics Tibort kérte fel.
Az Államreform Bizottság az egy döntéselőkészítő testület. Tulajdonképpen azért van rá szükség, hogy az egyes részterületeken megteendő lépések azok nagyon szoros egységben és összhangban legyenek egymással.
A szintén új szervezetként megalakuló Nemzeti Fejlesztési Ügynökség foglalkozik majd a fejlesztési stratégia kialakításával. Javaslatot tehet a kormánynak arra, hogy mire menjen a következő 7 évben megszerezhető csaknem évi 1000 milliárd forintos uniós támogatás.
A mi dolgunk az, és a fejlesztési politikai kabinetnek kell majd ezt eldönteni a kormány részeként, hogy mik azok a világos célok, jól kiválasztott prioritások, amik mentén ez az ország egy lényegesen jobb ország lesz 7 év múlva. Egy olyan ország, amely fenntarthatja azt a fejlődést, amit ezzel a pénzzel beindít.
A tervek szerint lesz egy harmadik a minisztériumokat kiszolgáló hivatal is, amelynek felállítását az Argentinából hazatérő humán erőforrás menedzser Szetei Gábor irányítja majd. Az új testületekről szólva Gyurcsány Ferenc többször is hangsúlyozta, hogy azok nem döntéshozó, hanem javaslattevő szervezetek lesznek, amelyek a miniszterekkel együttműködve dolgoznak majd.
Ez lesz tehát a kormány szerkezete, és rövidesen a parlamentben megkezdődik a kormánytagok eskütétele, a kormány beiktatása. Úgyhogy visszamegyünk hozzá Tamás oda a folyosóra, a házba, és jutott eszembe, itt az elmúlt 16 év kormány alakításaira visszagondolva, hogy 1990-ben akkor még tévénézőként emlékszem arra a vitára, hogy kormány alakítást vagy megdöntőt közvetítsene a tévé. Ugye ma ez nem fordulhat elő, már csak azért sem, mert a foci VB este 6 órakor kezdődik, de félretéve a tréfát, a lényeg mégis az, hogy a 1990-es első demokratikus kormányalakítások óta hogyan zajlott ez a folyamat, te mit tudsz ezekről? Időben és szerkezetében hogyan változott akkor egyik kormány után a másik?
Végeztem egy gyors kis összehasonlítást, és ebből kiderül, hogy a kormányprogram vitája például a rendszerváltozás utáni kormányoknál nagyjából ugyanilyen időkeretben, tehát ugyanúgy 10 órában, legalábbis az időkeret ennyi volt, ilyen időkeretben tárgyalták. A legtöbbet az Antal kormány töltött szinte a kormányprogram vitájával, 11 óránál is többet foglalkoztak ezzel. Onnantól kezdve az összes többi kormány nagyjából a 10 órás időkeretet betartotta. Ami még talán érdekesnek mondható, hogy a Gyurcsány kormány és az Orbán kormány az alakulüléstől számítva, tehát az alakulüléstől számítva nagyjából ugyanannyi idő alatt tette le a miniszterelnök az esküt, és alakult meg az új kormány. Ez nagyjából ugye egy hónapos dátumra tehető. Az is érdekes, hogy szinte az egyik leghosszabb időszak, amikor a kormány megalakult az alakulüléstől, tehát úgy értem, hogy a miniszterelnök kinevezéséig és az új kabinet tagjának az eskütételéig, az a Horn kormány idejében volt. A kimutatás azt is elárulja, hogy nagyjából mindig, tehát ez a választás második fordulója utáni időszakban, nagyjából mindig a hónap első felében volt az az időszak, amikor a kormány letette az esküjét, és a miniszterelnök letette az esküjét. Ugye erre egyedül egy kivétel volt, ami egy kicsikét korábbi időpont volt, hogy ez a Medgyessy kormány 2002-ben, amikor május 27-én tette le a miniszterelnök az esküt, de nagyjából június és július első felében tette le a miniszterelnök is az esküt, és ugye az új kormány tagja is az esküt.
Lassan ez a menetrend demokratikus megszokássá válik. Mi van körülötted, mi várható?
Érdekes, mert most már a képviselők is, akikkel eddig találkoztam, vagy itt kipillantottam és láttam őket, most már tényleg itt vannak a társalgóban, az ülésteremtől pár méterre, és nem mennek ők sem már a büfébe, nem mennek arrébb. Mindenki a parlamenti csengőre vár, hogy megkezdődhessen a kormánytagoknak az ünnepi eskütétele. Nem nagyon tudja senki, ők sem, és mi sem, hogy miért csúszik ennyit ez a szünet, miért kell erre ennyi időt várni, de az biztos, hogy most már azért egyre többen is mennek vissza az ülésterembe, és egyre többen vannak itt is, úgyhogy szerintem néhány perc múlva most már biztosan el kell kezdeni az új kormány tagjának az hivatalos és ünnepélyes eskütételét.
Tamás, amíg várunk, és most már itt nézőinknek egyik-másik összeállításunkat meg is mutattuk kétszer is. Nyilván vannak, akik bekapcsolódnak a közvetítésbe itt délelőtt, vagy éppen most dél körül híradó előtt, úgyhogy ez indokolt is. Kérlek akkor tényleg az új nézők kedvéért is mondd el még egyszer, hogy mi az a technikai szünet, ami indokolja ezt a várakozást?
Ugye ilyenkor egy átiratot, a köztársasági elnök átiratát olvassák majd fel, mint hogy a miniszterelnöknél is a köztársasági elnök átiratát olvasták fel. Szili Katalin olvasta fel a házelnök ezt az átiratot, és erről szavaztak az országgyűlés tagjai. Itt is erről van szó, most itt is egy köztársasági elnöki átiratot kell majd felolvasni, amit Sólyom Lászlónál ugye alá kell írnia a már megválasztott miniszterelnöknek. Ugye ezt addig nem lehetett megtenni, míg nem volt megválasztott miniszterelnöke, új megválasztott miniszterelnöke Magyarországnak. Tehát a szünetben az történt, hogy ahogy letette az esküt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, gratuláltak neki, elmentek Sólyom László köztársasági elnök dolgozószobájába, és ott ketten áttekintették ezt az iratot, kézjegyükkel ellátták, és ez visszakerül az országgyűlés működésén keresztül, vagy eljárásán keresztül a házelnökhöz, és a házelnök majd ezt fogja felolvasni a képviselők előtt, és erről szavaznak majd a képviselők. Mindenki arra számított, hogy nagyjából ezt egy fél óra alatt meg lehet tenni, és hogy ezért volt az előzetes menetrend szerint egy fél órás szünet beiktatva. Még egyszer mondom, nem nagyon tudja itt senki, hogy mitől van ez a csúszás, de az biztos, hogy ma az országgyűlési képviselők szavaznak az új kabinetről, és az is biztos, hogy szerintem ez néhány percen belül meg fog történni.
Tökéletesen érthető, köszönjük szépen, megyünk majd vissza hozzá tehát. Megnézzük még egyszer a kormánytablót, tehát a miniszterek 11 tárcavezető és a kancelláriát vezető miniszter tablóját.
Gyurcsány Ferenc igazi meglepetést Göncz Kinga külügyminiszteri jelölésével okozott. Az előző ciklus szociális minisztere azt a külügyminisztériumot vezetheti, amelybe visszakerül az európai ügyek képviselete. A régi új földművelésügyi miniszter jelölt Gráf József. Gyurcsány Ferenc őt a józanész emberének, igazi agrármenedzsernek tartja. Mint mondta, azt várja tőle, hogy a kemény harctól se riadjon vissza, ha védeni kell a jó minőségű magyar áruk piacát. Az oktatási és kulturális miniszter jelölt Hiller István. A szocialista pártelnök elsődleges feladata lenne, hogy segítse az oktatásban és a kulturális életben elindult változásokat. Kis Péter az összevont szociális és munkaügyi tárcát vezetheti. Ő lenne a miniszterelnök politikai helyettese is, az úgynevezett baloldali csúcsminiszter. Az SZDSZ-es Kóka János maradhat a gazdasági és közlekedési miniszter. A kormány legfiatalabb tagjától patrióta gazdaságpolitikát vár a kijelölt kormányfő. Lampert Mónika az önkormányzati és területfejlesztési miniszter jelölt. Ő felügyelheti majd az önkormányzati és közigazgatási reformot. Az egészségügyi tárca élére Molnár Lajos kerülhet. Őt a kijelölt miniszterelnök nehéz embernek tartja, akire ugyanakkor a következő 4 év legnehezebb feladata, az egészségügy reformja vár. A környezetvédelmi és vízügyi minisztérium élén Persányi Miklós maradna. Gyurcsány Ferenc szerint ezen a területen csak civil miniszter tud igazán sikeres lenni. Petrétei József az igazságügyi és rendészeti miniszter jelölt. Ő felelne azért is, hogy az államreform jogszabályi előkészítése magas szintű és támadhatatlan legyen. Szekeres Imrét a honvédelmi tárca élére jelölte Gyurcsány Ferenc. Feladata a honvédségnél elindult változások befejezése és a profi haderő kialakítása. Szilvási György a kancellária miniszter jelölt. Gyurcsány Ferenc szavaival a pontosság minisztere. Ő lehet az államigazgatás reformjának vezető politikusa. Beres János maradna a pénzügyminisztérium élén. Tőle elsősorban az egyensúly megteremtését várja a kijelölt miniszterelnök.
És most megyünk vissza a parlamentbe Nemes Tamáshoz. Tamás, amíg a két közjogi méltóság, Sólyom László államfő és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a köztársasági elnök dolgozójában a formaságokat intézi, beszéljünk arról, ha már éppen kettőjükről van szó, hogy hogy is volt, mi volt a parlamenti menetrend azóta, hogy Sólyom László kormányalakítási megbízást adott Gyurcsány Ferencnek.
Igen, érdemes felidézni ezeket a momentumokat, mert elég gyorsan történtek ezek az események, ugye a választások második fordulóját követő események egészen ugye a mai napig. Május 16-án a köztársasági elnök ugye május 16-án tett javaslatot a miniszterelnök személyére. Május 28-án, tehát 12 nappal később már megszületett és már benyújtásra került az a törvényjavaslat, amely a Magyar Köztársaság minisztériumait sorolta fel. Ugye ezzel kapcsolatban azért sok találgatás volt, tehát nem ment ez ilyen gyorsan, ez a 10-12 nap az újságírók számára igen lassan telt, mert elég kevés információt kaptunk arról, hogy milyen minisztériumok lesznek. A nevekkel kapcsolatban is ugye találgatás volt. De visszatérve a felsoroláshoz, a kormányprogram benyújtása május 30-án történt, és június 1-én csütörtökön már a kormányprogram vitájával és a miniszterelnök jelölt meghallgatásával kapcsolatos kérdéseket tárgyalta a házbizottság. Ugye a házbizottságnak többször össze kellett ülni, hogy ezeket a menetrendeket, ezeket az eljárásjogi kérdéseket megtárgyalják. A bizottságok megalakítása volt a következő állomás a kormányalakításban, majd a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslatot elkezdte tárgyalni az országgyűlés, hogy ez egy május 30-ai keddi nap volt, ez volt az első igazi munka napja az országgyűlésnek, ha ezt lehet így mondani. A következő események ugye már a héten történtek, a kormánytagok kinevezés előtti bizottsági meghallgatások, azok most voltak kedden, e hét kedden és szerdán. A kormányprogram vitáját azt ugye már tudjuk, tegnap kezdődött és egy 10 órás időkeretben kezdték el tárgyalni. Ez ma is zajlott, tegnap ugye már nem lehetett befejezni, és 10-11 képviselő ma folytatta a vitát. Erre hallhattuk nemrég az élőadásunkban is a miniszterelnök viszontválaszát. Majd ugye mai eseménnyel zárul a kormány alakítás, ez az egész procedúra, ami a második fordulótól egészen a mai napig tartott. Ugye a viszontválasz után eddig a műsorban is láthatták a nézők, hogy a kijelölt miniszterelnök letette a hivatali esküjét, miután a kormányprogramot is, és a miniszterelnököt is megválasztotta az országgyűlés. Ugye egy gomnyomással szavaztak a kormányprogramról is, és a miniszterelnök személyéről is a képviselők. Ennek is már gyakorlata van az országgyűlés működésében, és 194 képviselő igen szavazata kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen. Azt azért el kell mondanom, mert a szavazatokról keveset beszéltünk, hogy természetesen voltak ugye ellenszavazatok, de ha jól emlékszem, 20 vagy 21 nem szavazat is volt. Ezek között biztos lesz majd olyan, aki véletlenül nem tudta megnyomni a gombot, vagy rosszul nyomta meg a gombot. De a lényeg az az, hogy tulajdonképpen több mint 261 néhány szavazattal megszavazták a képviselők a kormányprogramot is, és a miniszterelnök személyét is. És hát ugye már egy utolsó momentumra, egy nem elhanyagolható, nagyon fontos momentumra, hivatalos és ünnepélyes momentumra várunk, amikor a kijelölt miniszterek, az új kormány tagjai leteszik majd a hivatalos esküt, és ez az egész esemény azzal zárul majd, hogy Sólyom László köztársasági elnök ünnepélyesen a parlament delegációs termében átadja majd a kinevezési okmányokat az új kormány tagjainak.
Tamás, hogy a számok a nézők felé ne keveredjenek el, hogy ellenszavazat és nem szavazat. Tudom, hogy jól mondtad, csak szeretném én is innen ebből a formában egyértelművé tenni. Tehát 206 szavazattal 159 ellenében tartózkodás nem volt, de úgy, hogy 21-en nem szavaztak, így szavazták tehát meg a második Gyurcsány kormány programját, és egyben kapott ezzel bizalmat a kormányfő. A miniszterelnök közben már benn van a patkóban, ahogy itt én hallom, úgyhogy azt hiszem, hogy rövidesen elkezdődik a kormány eskütétele. Te mit látsz a folyosón?
Mindjárt elmondom, arra viszont visszatérnék, hogy itt a szavazatoknál is, ugye ezekre az arányszámokra, ennek is utána néztem, nem kell meglepődni azon, hát azon, hogy nem szavazat van azon, természetesen főleg nem kell meglepődni, de hogy nem szavazták meg a kormányprogramot és a miniszterelnök személyét, ez ugye nem meglepő, ez általában az ellenzék eljárása szokott lenni. Viszont, hogy nem szavaztak, azon sem kell meglepődni, minden egyes kormányalakításkor és miniszterelnök személyéről való szavazáskor előfordul ilyen eset. Én azért úgy emlékszem, hogy ilyen sokan nem szavaztak még nemmel, de természetesen ennek majd utána kell pontosabban nézni. Megszólalt közben a parlamenti csengő, tehát ez figyelmezteti a képviselőket arra, hogy ahogy tudnak, menjenek be az ülésterembe, mert hogy ezek szerint minden készen áll arra, hogy az új kormány tagjai, a miniszterek letegyék az esküt. Rápillantok az ülésteremre, tényleg visszaérkezett szinte mindenki. Itt a társalgóban már csak kevesen vannak, de ők is már, hogy látom és körbenézek, befejezik a beszélgetéseket, és tényleg próbálják elfoglalni a helyeiket az ülésterembe. Úgyhogy szerintem, amint a házelnök felmegy a pulpitusra, akkor a köztársasági elnök átiratának a felolvasásával, a miniszterek felsorolásával megkezdődhet majd a szavazási procedúra, és utána az új kormány tagjainak az eskütétele.
Ez így pontos, hogyha az ülésteremet látnám, akkor meg tudnám mondani, hogy megtörtént az, amit előrevetítettél. De amíg nem látom, és még mindig látható, hogy talán nincsenek benne mindannyian a teremben, addig beszéljünk két szót a további, most már akkor a hosszú távú menetrendről, parlamentet illetően. Ugye eljutottunk azért itt a hétvégéig, de miután nyári ülésezés lesz, ezért mit lehet arról tudni, hogy hogyan alakul a menetrend?
Az időjósokat figyelve azt lehet mondani, hogy nem lesz túl forró nyarunk, ugye ezt állapították meg az időjósok. Ez a politikusoknak biztosan kedvezni fog, de csak azért, mert július 31-éig, ebben még talán vita van, hogy ez 23-a és 31-e közötti időpont lesz-e, vagy valóban 31-e, de egészen odáig tart az országgyűlés munkája, tehát a nyár nagy részét az országgyűlésben fogják tölteni a képviselők. Ez pedig az indokolja, hogy a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc többször azt mondta, hogy annyi átalakításra, annyi reformra, annyi változtatásra van szükség, és olyan akár a költségvetés, az államháztartási irány rendbetételéhez szükséges intézkedésre, amik nem tűrnek halasztást, Erre viszont ugye az országgyűlésre szükség van, ugye a képviselők szavazatére szükség van, úgyhogy ez indokolja azt, hogy igen, hosszú ülésszaka lesz az országgyűlésnek. Én, ahogy most már azt mondhatom, most már tényleg, ha teljesen itt körbenézek, azt látom, hogy itt a társadalomban már nincsenek képviselők, a folyosón sincsenek, úgyhogy még az utolsóként érkezettek is már szerintem az ülésteremben vannak. Feltehetőleg Szili Katalin házelnök is megjelenik a pulpitoson, elfoglalja helyét a pulpitoson, és akkor tényleg most már valójában a hosszabb és kicsit elcsúszott szünet után megkezdődhet a kormány tagairól való voksolás és az eskütétel is.
Tamás, én azt láttam itt az imént, hogy elég zsúfolt már odabenn az ülésterem. Elnök asszony is ott van, nincs ugyan még a pulpituson Szili Katalin. Július 31-et mondott, hogy addig tart, vagy tartható a nyári ülésszak. Mikor kezdődik meg ilyen formában a kormánnyal és a teljes parlamenttel most már, és akkor mi lesz a menetrend az első ülésnapon?
Hát a munka marad tulajdonképpen, mert azért már, ugye, ha más nem, a kormányprogram elfogadását is ugye már nevezhetjük igazi munkának, sőt ugye az első múlt heti keddi ülés is már az alakuló ülés leszámítva igazi munkával telt el. Ez marad is, váratlan az országgyűlés kétnapos üléseket tart majd, és ez teljesen július végéig így marad. Úgyhogy ilyen szempontból hétfőn kormányülés van, a kormány ott már javaslatokat készít, ezeket beterjeszti feltetőleg az országgyűlésre elé, úgyhogy igazi munkára és akár igazi vitára is lehet majd itt nyáron számítani az országgyűlésben. Közben jól látom, hogy Szili Katalin házelnök elfoglalta helyét a pulpituson, úgyhogy szerintem a köztársasági elnöki átirat felolvasásával folytatódik az ünnepi ülés.
Nemes Tamás, köszönjük! És rövidesen kapcsoljuk is a parlamentet, és az üléstermet Szili Katalin, az országgyűlés elnöke olvassa föl Sólyom László köztársasági elnök átiratát a háznak. Néhány másodperc múlva. Addig, amíg ez meg is történik, amit beharangoztam, még egyszer a szavazás eredménye, tehát 206 igen szavazattal 159 ellenében szavazták meg a képviselők a második Gyurcsány kormány programját, és kapott egyben ezzel bizalmat a kormányfő és miniszteri listája. És azok a miniszterek pedig éppen arra várnak, hogy a kormány letehesse az esküt, miután Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt már beiktatták a szünet előtt. Tehát, hogy a közjogi procedúrát még egyszer értsék, ilyenkor van arra szükség, hogy Sólyom László államfő ezt a bizonyos átiratot a ház elé terjessze, és ennek az átiratnak már természetesen úgy kell megjelennie, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, már beiktatott miniszterelnök, ezt kézjegyével is ellátja. Úgyhogy ezért volt az egyébként akkor még rövidre tervezett, talán negyed órásra vagy fél órásra tervezett, úgymond technikai szünet, ez a procedúra, amíg ezt az aláírást megejtik. Ennek most bő 40 perce van, de hát a türelmüket kérjük, és természetesen itt vagyunk, hogy soron kövessük, nyomon kövessük az ülésterem pillanatait. Elég nehéz helyzetben vagyok, mert én ugyan semmit nem látok ebből, csak azt érzékelem, hogy na most meg kaptam egy gyönyörű képet, és hallgassuk Szili Katalin házelnököt.
Munkánkat. Köztársasági elnök úr, miniszterelnök úr, tisztelt képviselő társaim, most a kormány tagjainak ünnepélyes eskütétele következik. Az alkotmány 33. szakasz 4. bekezdése értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. Sólyom László köztársasági elnök úr megküldte az országgyűlésnek a miniszterek kinevezéséről szóló átiratát. Felkérem Németh Zsolt jegyző urat, ismertesse köztársasági elnök úr átiratát. Jegyző úr.
Átirat dr. Szili Katalin elnökasszony részére. Országgyűlés, Budapest. Tisztelt elnökasszony, az alkotmány 33/A szakaszának A pontja értelmében a kormány megbizatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával 2006. május 16-án megszűnt. Az alkotmány 33/B szakasz A pontja alapján a kormány megbizatásának megszűnésével megszűnik a miniszterek megbizatása. Tájékoztatom az országgyűlést, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr javaslatára az alkotmány 33. szakasza 4. bekezdésében foglalt jogkörömben a mai napon dr. Molnár Lajos urat egészségügyi miniszterré, Gráf József urat földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterré, dr. Kóka János urat gazdasági és közlekedési miniszterré, dr. Szekeres Imre urat honvédelmi miniszterré, dr. Petrétei József urat igazságügyi és rendészeti miniszterré, dr. Persányi Miklós urat környezetvédelmi és vízügyi miniszterré, dr. Göncz Kinga asszonyt külügyminiszterré, dr. Szilvási György urat a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszterré, dr. Hiller István urat oktatási és kulturális miniszterré, dr. Lampert Mónika asszonyt önkormányzati és területfejlesztési miniszterré, dr. Veres János urat pénzügyminiszterré, valamint Kis Péter urat szociális és munkaügyi miniszterré kineveztem. Határozatomat a magyar közlönyben közzéteszem. Budapest, 2006. június 9. Üdvözlettel, Sólyom László.
Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom önöket, hogy a miniszter jelölteket az illetékes bizottságok meghallgatták, kinevezésüket támogatták. Tisztelt köztársasági elnök úr, miniszterelnök úr, képviselőtársaim, kedves vendégek! Most a miniszterek ünnepélyes eskütételére és az esküokmányok aláírására kerül sor. Kérem önöket, hogy az eskütételt felállva hallgassuk meg.
Parancsnoka, kérek engedélyt a történelmi zászló behozatalára.
Az engedélyt megadom.
Zászlóvivők, díszőrhelyre lépés.
Bim, doi!
Kérem Podolák György jegyző urat, olvassa elő az esküszövegét. Jegyző úr!
Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Miniszteri feladataimat. A Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása. És az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Köszönöm szépen, kérem foglaljanak helyet. Tisztelt Országgyűlés, most felkérem az esküdtett minisztereket, hogy kézjegyzőjükkel lássák el az esküokmányokat. Tisztelt Országgyűlés, közben bejelentem, hogy az alkotmány 33. szakasz 5. bekezdése alapján a miniszterek kinevezésével a Magyar Köztársaság kormánya megalakult, és az eskütételt követően már ellátja feladatait. Kérem, hogy most felállva együtt énekeljük el a himnuszt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Engedjék meg, hogy én is a magam és az országgyűlés nevében Magyar Köztársaság új kormányának kívánjak eredményes és sikeres munkát.
A történelmi zászló kivonulásával tehát véget ért az ünnepi ülés. A gratulációk után még egy hivatalos aktus van hátra, egy momentum van hátra, hogy a köztársaság elnök Solyom László a parlament delegációs termébe átadja a megbízó leveleket ünnepélyesen az új kormány tagjainak, a minisztereknek. Stúdió.
Nemes Tamás, köszönjük szépen neked a parlamentből. Az ülésteremből a kormány eskütételét közvetítettük. Tisztelt nézők, a parlamenti események összefoglalóját és a nap további híreit megnézhetik a déli híradóban némi kis késéssel, de Süveges Gergő várni fogja önöket, mindjárt itt van, itt lesz, és a nap esti részletes hírösszefoglalója pedig szokás szerint 7:30 kezdődik. Akkor találkozunk, addig is viszontlátásra, szép napot kívánok mindenkinek!
Egy nagyon jó barátom 68 éves lett. Mi elég sokat szoktunk beszélgetni, úgyhogy egy beszélgetésre meghívom önöket is. Tordi Gézával várjuk önöket.
Nem pávának születtem, hát nem inkább gyöngyúk vagyok. Az a rondán károg, és kicsibe, és rokonmadár, de jó. Szép emberek, mesterség a színészet, De igazából sose, legalábbis, hogy 35 éves korom óta igazából a színházba más érdekel.
Tetszik nekem ez a rúg dolog.
Kirúgó labda a neve, uram.
Én úgy tudom, ez az angol rugósdi.
Nem, uram, kirúgó labda.
Ez az angol rugósdi.
Ez a kirúgó.
Egyszerűen szólva az angolok Fussballnak nevezik.
Kultúrház foglaló. Rendhagyó műsor egy különleges helyszínen. 50 percnyi kultúrbolyongás az M1-en. Megtöltjük élettel egy elhagyott bérház gangját és összes szobáját. Fantasy sakk, interaktív színház, kézzelvágott állatvezetés és talk show. Kultúrbérház június 12-én az M1 műsorán, 8 óra után 5 perccel. Gyurcsány Ferenc.
A miniszterelnök lesz a szólásszabadsága vendége vasárnap.
A választások után több hétre gyakorlatilag kivonta magát a hírforgalomból, a csönd pedig várakozásokat szül és kérdéseket.
Szokatlan hatalomkoncentrációt hajtott-e végre az új kormányszerkezet kialakításával?
Ha igen, miért?
Mi lesz a költségvetési hiánnyal?
Mire költenek az EU-s pénzekből?
A változások után ki jár majd rosszul és ki jól?
Milyen az a baloldali politika, amely egyszerre szereti a piacot és a szegényeket?
Megkérdezzük.
Műsorunk vendége Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lesz.
Györfi Miklóssal a szólás szabadsága vasárnap este.
parlamenti közvetítések munkaidőben, politikai háttérműsorok késő este, de hát mégis a politikusok közül választunk, és így a nevünkben sok mindenről ők döntenek. Kik ezek az emberek? Milyenek? Mit akarnak? Reménytelen a politikát valahogyan közelebb hozni azokhoz, akikről és akikért szól? Meg kellene próbálni.
KED 21. Politikai showműsor minden kedden az MTV műsorán.